A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány 5 millió forintos humanitárius gyorssegélyt nyújt a Hungry Health program keretében a mianmari földrengés túlélőinek, közölte közösségi oldalán az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Hazbej Trisztán azt írta, a támogatás kedvezményezettje a katolikus Karitász, amely a helyi partner révén a segítséget közvetlenül el tudja juttatni a leginkább rászorulókhoz. Mianmarban tegnapra meghaladta a 2000-et a földrengés halálos áldozatainak száma, és több mint 3900 sérült van. A mentő alakulatok még mindig találnak túlélőket is, tegnap 4 embert ástak ki a romok alól. A hivatalos adatok szerint 270 eltűntet még keresnek. Mianmarban egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Tájföld fővárosában, Bangkokban a mentő alakulatok tegnap darukkal és mentőkutyákkal folytatták a kétségbeesett keresést 76 ember után, akiket egy összeomlott építés alatt álló felhőkarcoló romjai temettek maguk alá. Első fokon bűnösnek találta a francia bíróság Marine Le Pent az uniós forrásokkal kapcsolatos visszaélés miatt. A nemzeti tömörülés vezetőjét azonnali hatállyal 5 évre eltiltották a közügyektől. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzet szerint nem indulhat a 2027-ben esedékes franciaországi elnök választáson sem. Je suis Marine, azaz én is Marine vagyok, írt az ex-közösségi oldalon Orbán Viktor. A miniszterelnök kiállt Le Pen mellett, akinek a pártja a nemzeti tömörülés, a Fidesz-szel együtt az Európai Patrióták párt családtagja. Orbán Viktor meghívására szerdától vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Tarnazsadányba látogatott tegnap Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth László országgyűlési képviselővel, a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal kereste fel a települést, a drogok elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét a Hevesvár megyei faluban. Több mint 1300 esetben rendelte büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le, ismertette a kormánybiztos, miután egy hónapja elindult a hajtóvadászat. Horváth László emlékeztetett, az ügyben módosítani fogják az alaptörvényt is. Súlyog Tamás köztársasági elnök Orbán Viktor javaslatára azonnali hatállyal felmentette Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárát. A magyar közlönyben megjelent döntéshez nem fűztek indoklást. Rákosi Balázs április 14-i nappal közös megegyezéssel távozik a Diákhitelközpont ZRT vezérigazgató pozíciójából. Utódja Bugár Csaba, a szervezet igazgatóságának eddigi elnöke lesz, közölte a Magyar Fejlesztési Bank. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A reálkereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek Fideszes és KDNP-s képviselők. A javaslat szerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy a további bővülés támogatja a reálbérnövekedés, az árrésstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Holnap tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentése kéri majd őket április közepétől. Emellett szeretné elérni, hogy a bankok a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál. Megjelent a kormányzati segítségnyújtást lehetővé tevő rendelet, amely alapján a bérgarancia alapból is anyagi támogatásban részesülhetnek a ragadószáj és körönfájás betegséggel sújtott gazdálkodók, tájékoztatott az agrárminiszter. A részletek a Magyar Közlönyben elérhetők, ismertette Nagy István. Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan körül. Ez szigorú figyelmeztetésként és elrettentésként szolgál a Tajvan támogatókkal szemben, közölte a kínai hadsereg. Chu Fenglian, a tajvani ügyekért felelős pekingi hivatal szóvivője jelezte, a szárazföld nem fogja eltűrni és nem hagy teret a függetlenségre törekvő tevékenységeknek. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett már sok napsütés is valószínű, helyenként zápor előfordulhat, ha a szél nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, ma két témát ajánlok figyelmükbe. Szó lesz arról, hogy szülőként mire kell odafigyelni a gyermekek fejlesztésében, előtte azonban az egyház hagyományait és fejlődését, változását járjuk körül dr. Török Csaba teológus egyetemi tanárral. Tartsanak velünk!
A jövő rengeteg típusú ösztönös érzelmi emberi reakciót vált ki belőlünk, ezek között vannak pozitívak, izgatottak vagyunk, kíváncsiak, érdeklődőek, és vannak persze negatívak, félelemmel teljesek, bezárkózók. Nekem ugye 4 keresztfiam van, mindegyiknek van legalább 2 testvére, tehát az iskolába menetel az első osztályba, az újdonságba való belépés az már tart 8-10 éve, és még eltart pár évig a testvérek révén is. Érdekes látni, hogy már egy kisgyerekben mennyire markánsan ez a kétirányú érzelmi reakció váratlan, ismeretlen jövővel szemben ott van. Persze itt az előadásomat azonnal be is fejezhetném, mert egy gyönyörű jézusi mondat kiiktatja ezt az egész aggályos vagy éppen izgatott emberi természetünket. Ne aggodalmaskodjatok a holnapért, a holnap majd törődik magával. Minden napnak elég a maga baja. Hogy mégsem fejezem be ezen a ponton, annak az az oka, hogy természetesen Jézus nem egyfajta felelőtlen vagy gondolkodás kiiktató, öntudatlan állapotra hív, hanem a negatív aggodalmak, a negatív aggályosság problematikájára irányítja rá a figyelmünket. Hiszen a kereszténység a legelső korszakaitól kezdve átélte a jövőnek a feszültségi birodalmait. Hiszen zarándok népe volt az Istennek ebben a világban, akinek nincsen maradandó lakása, csak sátra, míg nem elérkezik az örök otthonba, amelyet nem emberi kéz épített. Ezek a képek Szent Pálnál nagyon szépen összeállnak. Sajnos gyászmiséken szoktuk olvasni ezeket, holott az üzenetük sokkal többet ad ennél, mintsem, hogy valakinek a temetésére szánjuk csupán ezt a gondolatot. Mert ez valójában magának az egyháznak és a keresztény létezésnek a profilja. Az endémikus létezés, a világban szétterjedő keresztény létezés, a paroikia, hogy hogyan élem meg azt a világban, hogy nincs maradandó otthonom, úgy vagyok itt, mint aki tudja, hogy ez nem haza. Én itt csak átutazom. Ide nem köt semmi, az Istenhez köt minden. Egyébként érdekes ilyen szempontból, amikor vasbetonból építünk paroikiákat, akkor az már-már képzavarnak is tűnik, legalábbis a szó biblikus gyökerét tekintve. Lehet, hogy sátorponyvából kéne a plébánia hivatalt fölhúzni, ezáltal is hirdetve a krisztusi identitás lényegét, nincs berendezkedés. Állandó mozgás van. Ahol a mozgás megszűnik, az nem Krisztus. És ez világosan visszaköszön folyamatosan az intézmény és a karizma klasszikus kettős feszültségében, amin az egyház 2000 év múlva sem jutott túl, sőt, soha nem fog túljutni, hiszen azt is mondhatnánk, hogy ez kicsit a génkódjába foglalt adottsága a keresztény létezésnek. Egyik oldalról a folytonosság, a kötelék, ha úgy tetszik, a hagyomány láncolata és az intézménynek is ezáltal a láncolata, a másik oldalon pedig egy olyan Szentlélek, aki ott fúj, ahol akar, aki nem kötődik helyekhez, aki nem kötődik formákhoz, aki nem kötődik, mert ő maga az, akihez mindenkinek kötődnie kellene. Valójában így nagyon hamar át tudunk kapcsolni a személytelenség és a személyesség kettős pólusához. Hiszen ez a kettős természet állandó kísértést jelent az egyházunk számára. Az első kísértés az, amikor diadalra jut az intézmény. Azt is mondhatnám, a személytelenség pólusa lesz a garanciája a fönnmaradásunknak. Erre rengeteg szóval élhetünk, akár a kikristályosodás géleni fogalmát vesszük át a szociológiából, akár a változásoktól való félelem önbebiztosító mechanizmusait. Nagyon érdekes, Gerd Hofstédének majd a nevét egy másik ponton még fölhozom. Ő a szervezetek kommunikációs klímája kapcsán az egyik nagyon fontos tengelyként, az öt tényező közül az egyikként azt jelöli meg, hogy egy szervezet mennyire nyitott vagy elzárkózó a változásokkal szemben. Kockázatkerülő vagy kockázatvállaló, bizonytalanságkerülő vagy bizonytalanságvállaló. Nagyon érdekes, hogy a tendenciózus vagy túlsúlyba jutó intézményes megszilárdulás és ezzel együtt a bizonytalanság kerülése rövid távon kifizetődőnek tűnik. Tehát ez még cégeknél is megfigyelhető olykor, hogy rövid távon ez jó taktika lehet. Világos, hogy ennek megvannak a defektusai, mert a lojalitás, az aláfölé rendeltség egyre fontosabbá válik, a félistenné nemesülő vezetőnek a szerepe a szervezeten belül egyre hangsúlyosabb lesz, és hogyha vele történik valami, akkor omlik az egész kártyavár. De ami a nagyobb probléma, attól, hogy kerüljük a bizonytalanságot, az van. Attól, hogy nem veszünk tudomást az intézményt kívülről érő kihívásokról, azok munkálnak, és attól, hogy a belső problémákat nem mondjuk ki, attól azok folyamatos jelleggel hatnak az egész intézményre. Ez stresszt akkumulál, ahogy egy ember életében, úgy a szervezet vagy az egyház életében is elég nagy probléma, hogy akár csak az ólommérgezés, ez is tud halmozódni a szervezetben. És ez eredményezi azt, hogy egy-egy sokszerű pillanat egészen robbanásszerű reakciókat válthat ki. A másik tengelyen persze ott van a karizmának a végső diadala minden fölött, ami intézmény, hát egy ilyen anarchista szimbólumot azért oda tettem, hogy ki tudja, kinek melyik vége tetszik jobban a két pólusnak. Világos, hogy itt gyakorlatilag mániákusan elkezdi az ember keresni azt, ami új. Teljesen mindegy, hogy van-e értelme, nincs értelme, segít-e vagy sem, egy értéke mindig van az, hogy új. Gyakorlatilag menjünk előre csak azért, hogy előre menjünk. anélkül, hogy meg tudnánk ragadni mi a tartalom abban, amit vállalunk, amit döntünk. Ez természetesen nagyon sok arcot ölthet. Már a második században voltak ilyen kedves szektáink, akik mondjuk Kis-Ázsiában éjszaka fölgyújtották a szomszéd házát, mert úgyis jön a világ vége, lángba borul az egész világ, jön Krisztus, ne várjunk olyan sokáig, dolgozzunk előre. Hát ennek nem csak a szomszédok nem örültek annyira, de természetesen az egyház fönnmaradását és identitását is aláásta az, hogy az önjelölt próféták és a hozzájuk kapcsolódó szélsőséges körök, akik csak a személyességben, csak a megfoghatatlanban, csak az újban tudtak gondolkodni, végül